Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután, dr. Andor György ül itt a stúdióban, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének igazgató helyettese, tanszékvezető, egyetemi tanár. De azt mondta, hogy a beszélgetésben majd csak úgy eltészhetek nyugodtan, ugye? Tehát lehet majd így.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
A téma pedig a 21-es felsőoktatási felvételi, ezen belül a gazdasági képzések, meg azon kívül nagyon sok minden, mert én egy az első mondattól még nem jöttem volna feltétlenül a lázba, bár a lányom 18 éves, de nem ilyen irányt szeretne venni. De amikor megnéztem egy önnel készült videót, az 5. percben úgy döntöttem, hogy ezt átküldöm a lányomnak, pedig mondom, hogy humán vonalra megy. Rengeteg mindent szóba hozhatunk a konkrétumok előtt, például azt, hogy ez most egy nagyon nehéz időszak, azt hiszem a pedagógusoknak, a szülőknek, a diákoknak legfőképpen, ugye, hogy hova merre jelentkezzenek.
Hát így van, illetve azért most akik érettségizni fognak, hát nem nagyon járnak iskolába, ami annyiból lényeges a felsőoktatási szak, illetve intézményválasztás tekintetében, hogy ez nagyon erősen így a beszélgetéseken keresztül szokott kialakulni. Tehát egymással ki merre megy, ki, hogy okoskodik, akkor egymástól sokat ellesnek. Ez érezhetően hiányzik. Most itt nem csak arról van szó, hogy ki hova tanulna tovább, hanem hogy akkor hogy taktikázol te a nyelvvizsgákkal, meg miből mész emeltes érettségire.
Pontszám.
Hogy lesz a pontszám. Hát ez úgy, én úgy érzékelem, nekem is egyébként érintett gyerekeim vannak, úgy érzékelem, hogy ez alább hagyott a szokásoshoz képest is. Úgyhogy van azért itt tudáshiány.
Gazdasági képzések, és ezt felhívta rá figyelmet, és nem biztos, ez mindenki ez így tisztában van a számokkal, minden 5. jelentkező 17 ezeren ezt célozzák meg.
Hát így van, az is még az érdekessége ennek a területnek, most túl az, hogy a legnagyobb, utána jön talán mérnök, pedagógus és így tovább, hogy a legkésőbb döntenek emellett. Tehát, hogyha egy gimnáziumi osztályban felmérést készítenénk, akkor az érettségi előtt 3-4 évvel alig van valaki, aki gazdasági szakra menne, és ahogy közeledünk a felvételihez, hát mondjuk így, hogy ez ott évente megduplázódik ezeknek az aránya. Tehát nagyon-nagyon sokan, akik majd február 15-ig gazdasági szakra adják le a jelentkezésüket, hát még talán ma sem tudják, hogy oda fognak jelentkezni, de hogy egy pár hónappal ezelőtt még ez nem volt ilyen nyilvánvaló, abban szinte biztos vagyok. Tehát nagyon későn döntenek ezen terület mellett.
Ez egy racionális döntés, és akkor legvégén már a racionális döntések jönnek elő?
Hát én úgy szoktam mondani, hogy azért erős a kizárásos alapon való erre kiukadás, tehát hogy nem tudja, mi lesz hosszú ideig, talán ez, talán az, akkor ilyen gyermekkori ilyen naív gondolatok aztán a racionalitáson és a hétköznapi célokon ott elvéreznek, és akkor úgy kizárásos alapon, szóval úgy kiderül, hogy hát nem leszek, nem tudom én, matematikus, fizikus, űrhajós, orvos, kutató, ez az amaz, és akkor ez beszűkül néhány részre. Hozzá kell tennem, hogy úgy is beszűkül, hogy már miből nem tud emelt szintű érettségit tenni, mert nem azt a fakultációt választotta, és akkor emiatt is kizáródik néhány területből, és végül aztán egy ilyen kézenfekvő választás lesz ez a gazdasági terület.
Segítsen tanár, egy kicsit végig gondolni. Jó, nekünk szülőknek, meg akár a diákoknak, vagy bárkinek ezt az egész folyamatot, mit kell végig gondolni, mit kell megnézni, hogyan kell orientálódni. Nézegettem, ahogy ez az előadása kezdődik, és nagyon klassz közben azok a képek, amiket ez az egészet megmutatja, felvi.hu-t bontogatja ott az 5. perctől. Ez is nagyon jó, gyakorló szülőként mondom, nem mindent találnánk úgy meg egyébként magunktól. A pontszámítással kezdte ezt a kori beszélgetést, ugye?
Igen, mert ugye azt érzékeljük, nagyon érdekes ez, mert ugye mi valamennyire látjuk, hogy milyen módon, milyen logikával választanak felsőoktatási szakot, illetve intézményt, és azért úgy elképedgetünk ám, mert óriási döntés, ha belegondolunk, és hát nagyon furcsa gondolatok vezetnek végül aztán egy döntéshez. Tehát úgy választanám el, hogy háromféle irányban szoktak mérlegelni. Az egyik, hogy milyen diplomával lennék a legboldogabb, sikeresebb, mi lenne a jó, hogyha elképzelem magam, hogy egy ilyen vagy egy olyan egyetem diplomája van a kezembe, vannak, akik erre fókuszálnak, és egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy, hogy milyen ezt megszerezni, nem mérlegelik, hogy közben mi van, hanem csak, hogy ez a diploma kellene nekem. Aztán van egy olyan irány, akik meg azt mérlegelik, hogy jók-e a tanárok, nehéz-e, átmegyek-e matekból, jók-e az egyetemen kívüli programok, a kollégium, és hogy mennyibe kerül. Tehát jobban azzal foglalkoznak, hogy milyen áldozattal lehet azt majd elérni. Aztán a legkevésbé foglalkoznak azzal, hogy kik lesznek az évfolyamtársaim. Ez érdekes, és ezért is mondjuk azt, hogy az első, hogy, hogy valaki mérje föl, hogy milyen pontja lesz. Nem olyan bonyolult dolog ez. Egyébként rá kell egy-két órát szánni, tehát annál meg bonyolultabb. És hogyha valahogy az ember látja, ez ugye érettségi előtt vannak, nem tudnak semmit, nem jegyet kapnak, százalékot kapnak, de erre rá kell szánni az időt, hogy akkor az ember érzi, hogy na jó van, akkor 350 és 400 pont között leszek körülbelül, vagy alatta, vagy 450 pont körül, szóval ki hogy. Egyáltalán nem baj, hogyha valaki ebben nem túl jó, vagy semmi sem baj, csak hogy akkor reálisan mérje föl, hogy mire van esély. És hát azért azt ott nézze meg, hogy olyan helyre kerül, ahol, ahol az a közösség az hozzá is illeszkedik, illetve ő a közösséghez, és ez össze fog függni az előző két dologgal, hogy ezt mennyire fogja érezni, élvezni, mennyire lesz ez nehéz neki való, és egyébként azzal is, hogy 10-20 év múlva mit fog érni az a diploma.
És ez... kik lesznek a versenytársak? Hát amit erről lehet most tudni.
Hát egyrészt a versenytársak, alapján. Meg igen. Azért egy, hogyha abban gondolkoznak, és ez persze egy okos dolog, hogy, hogy egy diplomát az ember az élete végéig cipel, tehát kevés olyan dolog van, ami 5 perc után elő szokott jönni egy beszélgetésbe, hogy az ember hol végzett. Szóval ez egy fontos gondolat, hogy mi lesz ezzel 10-20-30 év múlva, vagy még később, de ezt alapvetően a csoporttársak fogják meghatározni, kevésbé ő maga. Hogy annak ennyi évtized után majd a brandje az, az, az abból következik, hogy ott kik végeztek ugyanúgy, mint ő.
Jó, szóval nézzük meg a pontszámot, akkor nézzük meg a tavalyi felvételi pontszámokat. Nagyon klasszul mutatja ezen a videón tanárról, ott látszik az, hogy az országban nem csak az ELTE-n, hanem hol folyik még ilyen szakon képzés, ott mennyi volt a beugró, akkor már el tudom magamat helyezni. Látom, hogy a fizetősök hogy állnak ehhez képest, ugye, ha én ösztöndíjat pályázom meg, ugye, jól mondom?
Így van. Tehát, hogy egyrészt valahogy, tehát nyilván első lépés, körülbelül tudom a pontszámot. Nem kell aggódni, elég, hogyha ezt egy 50-100 pontos sávba valaki belövi. Majd lesz végeredmény, nyilván igyekszik mindenki a legjobbat kihozni. Ugye most, február 15-ig meg kell adni azt a listát, amiből majd választhat az illető egyébként, nem is tudom, nyár közepén, amikor már ismeri a pontját. Hiszen azt kell tudni, hogy ami listát most megad, annak a listának a sorrendjét megváltoztathatja. Most teljesen mindegy, ez hogy küldi be. Lényeg, hogy minden olyat tegyen rá, ami felvetődhet a pontszáma ismeretében, hogy választhatja. Ezt a listát nem bővítheti később. Be kell tenni egy biztonságit, vagy kettőt, hogyha nagyon rosszul sikerül, oké, hát akkor majd oda megyek. Be kell tenni a legjobbakat, hogy hát, ha nagyon jól sikerült, az álmot, és így tovább. És akkor majd akkor lehet válogatni. Ugye 6-ot lehet ingyen bejelölni, plusz mind a 6-nak az önköltséges változatát, nyilván mindenki bejelöli az államit is, és pár ezer forintért, most úgy tudom, 2-3 ezer forintért lehet venni még ilyen dupla helyeket. Aki nagyon nem tudja, mit akar, az vegyen még helyet, mert ez nagyon jól fog neki jönni nyáron, hogyha ebbe pár ezer forintot beleinvestál. Eddig kéne eljutni most, utána már látni fogja a pontszámát. Na most akkor jön az a kérdés, hogy állami vagy önköltséges, hova férek be, és akkor kell látni ott a pályán. Ugye mi azt magyarázgatjuk, hogy a szakok nagy részén, most a gazdasági szakokra ez kiváltképp igaz, a 400 pontos pont határ az egy vízválasztó. A legtöbb területen így például ezen a gazdasági 400 pont fölött van állami hely, és a top helyekre, hát most ezt kimondhatom, ez a Corvinus és az ELTE, ezen a területen ez a kettő, ugye 400 pont fölött van szansz csak bejutni, egyáltalán, és ezért az egy meghatározó kérdés lesz, hogy ezt átlépje. Most ez nem mindenhol van így, egy műszaki területen pedagógus, bölcsés, stb. Mások a ponthatárok, ezt egyébként látni fogják, hogyha felvire belépnek, és azt is látják...
És ott értően szörföznek.
Igen, ezt ott lát, igen, azt ott nem annyira egyszerű, hogy az ott hogy van, és akkor ebből meg fogja tudni ítélni, hogy hova fog bejutni. Zárójel kinyitva, ugye egy gép fog dönteni a végén, tehát most aztán beállíthatja az álmai sorrendjét, oda fog bejutni, ahova éppen befér. Azt ne csinálják, megint alaphiba, hogy minthogyha ez valamit számítani, írjuk be azt elsőnek, ez biztos ott jó benyomást kelt. Nem kell semmilyen benyomást, ez egy gép lesz. Tehát ne írjon be az első helyre olyat, ahova biztosan bejut. Oda azt írja be, ahova be szeretne jutni. Hát majd legfeljebb nem sikerül. A gép berakja az első helyre, amire éppen beférne. Megint, amikor szeptember eljön, amikor megvan a végeredmény, hát most az, hogy tömegesen ez túlzás, de nagyon sokan könyörgik át magukat másik szakra, mert elrontották előtte pár hónappal a jelentkezésüket.
Tehát ezek drága hibák, forintosan is, meg másképpen is, ezeket érdemes akkor megelőzni.
Nagyon is, ugye most egyébként az átjelentkezések gyakorlatilag lehetetlenek rögtön, tehát minimum egy évet elveszt az illető, és azért az nem annyira egyszerű az egyik intézményből átkeveredni a másikba, esetleg újra elindulni a felvételén. Még néhányan újra is érettségiznek, mert rájön, hogy abból nem csinált emeltet, ott
még lehet keresni valamit, igen, tehát valami pontot.
Hát igen, meg ugye a különböző oktatási területek, képzési területekhez más-más kötelező tárgyak kapcsolódnak, és hát van, akik ezt eltaktikázzák. Tehát az, hogy egy emeltszintű érettségi kötelező, ez nem azt jelenti, hogy éppen azzal az emeltszintű érettségivel valahol van komoly esély. Mondok egy példát, ha valaki fizikából emeltszintűzik, akkor a gazdasági területen az nem, hát nem előny, szóval az olyan sok pontot fog veszteni, mert ott nem fog számítani az a többletpont. Az teljesíti az alapkövetelményeket, de ugye hát ez 50 pontot jelent, hogyha ez nem fizika, hanem történelem, vagy nyelv, vagy matek, az 50 pontot hoz. 50 pont az rengeteg. Tehát ebben a rendszerben 50 pont az sorsfordító, az állami hely, vagy egyáltalán a bejutást tekintve. Tehát simán elvesztenek 50 pontot, majd a következő évben újra küzdi, és visszamegy érettségizni.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az ELTE-n akár hogyan számolnak. Az nagyon nagy meglepetés volt az én számomra, az újságíró számára, vagy szülő számára, hogy ugye tavaly mondták az demográfiát, mondták a mindenféle helyzeteket arra, hogy lényegesen kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásban. Most nagyon sokan sokfélét mondanak, hogy akik akkor nem, akkor majd most igen, vagy ez a dolog, ez a tendencia, ez marad így. De nyilván ez is szóba kerülhet akár, amikor a gyerek gondolkozik, hogy na vajon hányan fognak jelentkezni, hogy a szülővel polemizálnak ezen.
Ugye nehéz ezt megítélni, a tavalyi azért nagy meglepetés volt, hogy ez ennyire visszaesett. Azért ne felejtsük el, a tavalyi jelentkezés a vírus előtt volt. Ugye az a jelentkezés tavaly is február közepéig volt, mondjuk így a döntést meghozták január környékén. Se híre, se hamba
akkor
nem
még
volt.
Itt nyugalom volt, igen.
Most ugye ez nem, azért ez sok tekintetben érinti ezt, hiszen volt munkalehetőség, pörgött a gazdaság, erős alternatívái voltak a továbbtanulásnak, hát ma ez nincs így. Tehát ez azt indikálja, hogy sokkal többen fognak jelentkezni a felsőoktatásban, mert különben, hogy leegyszerűsítsem, munkanélkül lesz.
Igen.
Úgy van ez, hogy ha egy évben sokan jelentkeznek, vagy kevesebben, az a nagyobb vezető intézmények esetén a pontszámban jelentkezik csak, hiszen most mi az ELTE-n, vagy a nagyobb intézményekben meg tudjuk tenni, hogy x embert veszünk föl, ahányat szeretnénk, hogyha kevesebb az érdeklődés, az akkor a pontok lejjebb szaladnak, a felvételi minimum pontszám, ha nagyobb, följebb. Ugye hát a sor végén a kisebb intézményeknél, vagy a kisebb presztízsű, kevésbé népszerűbb intézményeknél csapódik ezzel létszámban. A tetején nem. Tehát, hogyha sokan fognak jelentkezni, teszem hozzá, ha az érettségi nem lesz nehéz, vagy az érettségin szerzett pontok átlaga az elmúlt évek fölé megy, akkor ez a vezető intézményeknél magasabb pontszámot fog hozni. Hogyha pedig visszábesik, az érdeklődésért, vagy esetleg az érettségi lesz valami miatt nehezebb, vagy gyengébbek lesznek az eredmények ugye az online oktatás miatt, ki tudja, akkor meg lejjebb mennek. Még ide beszúrnék egy tanácsot. Egy intézményben, az adott területen, képzési területen, ezt látják a képzési területek szakjait a felvin, könnyű átlépni. Nálunk az ELTE-n kifejezetten ezt támogatjuk, hogy átlépjen az egyik szakról a másikra. Intézmények között nehéz. De viszont az egyes szakoknak a ponthatárai intézményen belül is nagy valószínűséggel különbözni fognak, számottevően különbözni fognak. Tehát úgy is lehet taktikázni, hogy én mondjuk, nem tudom, én kereskedelmi és marketing szakra mennék, de ragaszkodom az intézményhez jobban, zárójel, ez egy bölcs dolog, mert azért az nem mindegy, hol szerzem, és akkor bejelentkezem pénzügyi számviterre is, persze a rangsorban hátrább, oda is állami helyre azért, mert úgy vagyok vele, ha odaférek be, akkor ott kezdem el, és hogyha mégsem tetszik ez, majd átmegyek ott az intézményen belül a másikra. Az első év órái gyakorlatilag együtt lesznek, szóval semmi sem fog történni. Mint hogy bejussak egy rosszabb intézménybe.
Ahonnan sokkal nehezebb
hát,
aztán.
Vagy sokkal nehezebb, lehet, vagy lehet. Alig lehet. Illetve ne kapjak állami helyet. Szóval azért ezt az állami önköltséges dolgot, hogy tegyük helyre, egy sok millió forintról van szó. Tehát egy teljes önköltséges diploma gazdasági területen, tehát nem orvost mondok meg, de ahol szélsőségesebb, hát mondjuk 3 és 6 millió forint között van, de mondhattam volna 2 és 10 milliót, mert azért ott elszalad a végén, hogy elhúzódnak a tanulmányok, meg ilyen-olyan okból ez többek. Ez nem olyan kevés pénz, és ez csak a tandíj volt, tehát nem vettem, hogy közben nem dolgozik az illető, közben azért pénzt költ, él valahogy. Persze. Ez óriási különbség, ezzel szemben, ha valaki állam is, az ugye 0 forint, plusz még ösztöndíjat is kap. Igaz, nem sokat, ez havi, mit tudom, pár tízezer forint, de azért mégiscsak. Ez egy óriási különbség, tehát ezzel nem érdemes játszani. Én azt mondom, hogy elsősorban be kell jutni állami helyre. És megint egy részlet, amit nem néznek, az állami helyre jut be valaki az egy évre, egy tanévre állami hely. Onnantól kezdődően azt meg kell tartani. Most ugye az állami helyek megtartása egyszerűbb, azért az intézményi ösztöndíjak, ugye a kvázi magánegyetemek, mint a Corvinus, ott ugye nem állami ösztöndíj van, hanem intézményi Corvinus ösztöndíj, annak meg már más megtartási szabályai vannak, ezek esetenként sokkal szigorúbbak. Hát az is kérdés, hogy ezt az ember utána meg tudja tartani, vagy elveszti.
Az is nagyon fontos, ezt az eladásában szűrtem le, hogy a pontszámokat jól kell értelmezni, ugye a beugró pontszámokat.
Igen. Tehát ott ugye megint a kisebb-nagyobb intézmények, vagy ahány embert fölvettek, tehát nem tudom egyébként miért, szerintem ez egy rendszerhiba. Egy intézmény beállít egy minimum pontszámot, most tételezzük föl, beállítják azt, hogy 400 pont. Akkor 400 pontig föl fognak venni hallgatót. De hogyha az utolsó felvett hallgató mondjuk 412 pontú, tehát 400 és 412 között nincs jelentkező, akkor az újságokban és a felvin is az fog megjelenni, hogy az adott intézmény adott szakjára 412 pont volt a ponthatár, de nem 412 volt, 400 volt. Na most ez néha extrém dolgokat hoz, a kisebb intézményekbe ugye alig mennek a jobb tanulók.
Nem merek jelentkezni, mert azt gondolom, azt látom, hogy a 10-20-30
hogy oda alig lehetett bejutni, de nem, épp fordítva volt, oda nagyon könnyű volt bejutni, annyira kevesen mentek oda, hogy nagyon nagy rések voltak a pont számoknál. Tehát ezt ott nézegetni kell. Sokszor olyan fura, hogy a jobb intézményekben, például nálunk az önköltséges ponthatárok, azok sokkal magasabbak voltak, mint az államiak. Hát azért, mert mindenki bejutott az államira, és csak valami extrém okból jelentkezett valaki 470 ponttal önköltségesnek, és nem is voltak többen. Szóval azt ott meg kell tanulni értelmezni, én azt mondom megint gazdasági szak esetén, ha valakinek 400 pontja van, bárhol állami helyet fog kapni az országba, kivéve két helyen, ez a Corvinus és az ELTE. Itt nem triviális ez, szerintem mind a két helyre be lehet jutni ezzel a ponttal valamelyik szakra, az ELTE-re államira is a Corvinusnak egy speciális helyzete van, azt ott alaposan nézzék meg, hogy mire, de ezek vízválasztók. Abban látom én a tévedést, hogy nagyon sokan egész jó ponttal, végül 400 pont fölött más intézményekbe mennek, amivel nem lenne baj, hogyha ezt nem bánná meg. Tehát jó, hogy valami oknál fogva ide meg oda ment, csak utána az ember kérdezi, hogy és miért mentél oda? Hát azt hittem, hogy nem fog bejutni úgysem.
Ezt annyiszor idézik most, hogy a most művelt szakmáknak a fele az 10 év múlva már nem lesz meg, és 10 év múlva olyan szakmák lesznek hatalmas számban, amikről most még fogalmunk sincsen. A tanár a pénzügyi számvitel tanszék vezetője, és közben egyébként az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének igazgatóhelyettese. Én azt gondolom most, a saját eszemmel, hogy a pénzügyi számvitel az most hasít. Ilyen szakemberekre nagy számban van szükség. Ezt visszatükrözi általában a jelentkezők száma, meg az ő gondolkodásukban ez van?
Ahhoz kötök, amit a felvezetőjében mondott most, szóval ezek alapvetően átalakulnak ezek a szakmák. Tehát például az egyik legnagyobb átalakuláson átmenő szakma az a számvitel. Tehát amennyire a számvitel alatt még így talán hirtelen azt gondolnánk, hogy az ottan könyvelget, meg rakosgatja a számlákat, meg ezt
csinálja. Robotika.
Hát úgy gondoljunk bele, elektronikus elektronikus számlákat adnak. Ezek már jel, már nem könyveli senki. Egy könyvelő szoftver letölthető a netről, ma már a hivatalos NAV oldalakról is. Tehát ez tulajdonképpen szép lassan el is fog tűnni, és sokkal jobban átmegy egy pénzügyessé, átmegy egy vállalati stratégiai irányba, hogy merre kell mozdítani egy vállalatot, hogy az pénzt keressen, és mondjuk kevésbé, hogy így mondjam, a pénzszámolás ott a háttérben a dolga. Ezek megváltoznak. A pénzügyi terület is alapvetően megváltozik. Most az üzlet az megmarad. Tehát azt nehezen tudjuk elképzelni, hogy mint közgazdász, vagy ugye ezek biznisz szakok, mint valami üzletemberféle, ez megszűnne. Csak más lesz. Szerintem ez alakulgat is, tehát azért egy 10-20 évvel ezelőtt ez a makróközgazdaságtan, világgazdaságtan sokkal jobban a tananyagok része volt. Ma ez visszaszorulóban van ezeken a szakokon, sokkal több ebben az ilyen gyakorlatias, nyilván minden számítógép, minden online. A marketing terület, hát ma online jelentkezik, egész mást jelent, mint régen, vagy éppen a kereskedelem, és így tovább. Hát ez megváltozik, ez a szakma nem tűnik el, bizonyos szakmák eltűnnek, csak, hát, hogy mondjam, nem hiszem, hogy alapvetően a közgazdászi gondolkozás megváltozik, mert ugye azért csak profit lesz a cél, hanem az eszköztár megváltozik, meg az üzleti világ változik meg. Maga az alapgondolatok, hogy verseny van, kereslet van, kínálat van, hogy lehet pénzt csinálni, azt hogy lehet kimutatni, szerintem ez nem változik meg.
Kihagytunk valamit? Van még valami nagyon fontos dolog?
Hát talán egy említést tennék a mesterszakokról, mert ugye az alapszakokról beszéltünk, ez megint egy más világ, ugye itt már rutinos egyetemi hallgatókról van szó, egész másképp választanak mesterszakot. Szintén a COVID helyzettel magyarázhatóan ez inkább fog felfutni, mint az alapszak. Mert ugye eddig sokkal erőteljesebb volt, hogy egy alapszakos végzettséggel már elhelyezkedik, és mehet már közbe, már lábon levadázták.
Jelentkeznek a cégek.
Persze, már ott közbe a végén megvolt az állás, és úgy volt vele, hogy inkább most pénzt keres. Hát ez most nem annyira egyszerű ám, úgyhogy a mesterszakok ezen belül az üzleti mesterszakok, sőt, más területekről érkezők az üzleti mesterszakokra, tehát bölcsész területről, műszaki területről, ezt úgy tapasztaljuk már a keresztféléves jelentkezéseknél, ez pont most lesz a felvétel zárása napokon belül, hogy itt nagyot ugrott, tehát nálunk ugye mi lettünk az országban a vezetők, megduplázódott a keresztféléves mesterjelentkezők száma. Tehát én itt még egy érdekes fejleményt várok, vagy arra számítok, hogy ez még szeptemberre ugorhat egy nagyot.
Nagyon szépen köszöntetek az első határidő február 15-e, dr. Andor György, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének igazgató helyettese, tanszékvezető, egyetemi tanár volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Kedves hallgatók, köszönöm szépen a mai figyelmüket, ennyit terveztem a mai egyórás magazinműsorban. 4 óra után témánk a digitális kompetenciák fejlesztése volt, Flagstad Emőke, a Vodafone Alapítvány vezetője és Váci Dorka digitális oktatási angyal voltak a vendégeim. Fél után pedig dr. Andor Györgyel beszélgettem. Itt már a felsőoktatás volt a téma, egészen pontosan a felsőoktatásba való idei jelentkezés, a 21-es jelentkezés, az első határidő február 15. Nagyon sok hasznos információ hangzott el, azt hiszem, ebben a beszélgetésben. Köszönöm, hogy ma is bennünket hallgattak, legyen ez így holnap is, Monitor délután, itt a Trend FM-en 4 és 6 óra között a hosszú műsorsában, akkor is számítok önökre, viszont hallásra.
A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.